Műsorunk második részében Bukta Gáborral, a Concord részvény elemzőjével az amerikai gyors jelentési szezon eddigi tanulságait elemezzük, kitérve a várható tőzsdei mozgásokra. Itt van a telefonvonalban Bukta Gábor, szervusz, köszöntelek!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan látod az eddigi gyors jelentéseket, különös tekintettel arra, hogy a Tesla részvénye a gyors jelentés után 10%-ot esett, és lehet, hogy folytatódik a mai esés is, ezt nem tudjuk, mert a tőzsde nyitás előtt vesszük fel ezt a műsort, de lehet, hogy magával rántja az S&P-t is, vagy csak a saját szektorát.
Hát ez benne van a pakliban. Ja, alapvetően az első negyed év során arra készültek az elemzők, hogy elkezdték vágni az előrejelzéseket a negyed évre vonatkozóan, tehát itt az első negyed évre gondolok, amelyről most riportálnak a vállalatok. És úgy érkeztünk bele ebbe a vállalati jelentési szezonba, hogy az elemzők a tengeren túlon nagyjából 6-7%-os EPS visszaesésre számítottak év per év alapon. Na most az eddigi tapasztalatok azok, hogy alapvetően jobbat jelentenek a vállalatok. Ebbe talán nincsen túl nagy meglepetés, általában ez a 70-80%-os arány mindig megszokott lenni, hogy mennyire verik meg a vállalatok a várakozásokat, tehát általában a vállalatoknak 70-80%-a megszokta verni a profit várakozásokat, nyilván abból is fakad, mert a vállalatok igyekeznek arra odafigyelni, hogy lefelé, úgynevezett lefelé guide-olják az elemzőket, tehát egy olyan iránymutatást adjanak, amit majd ők meg fognak tudni verni, és azzal egy pozitív csalódást tudnak okozni a befektetők számára. Na hát ott a leginkább szembetűnő az az volt, míg mielőtt itt a Teslára kitérnénk, hogy a banki jelentésekre, hogy a múlt héten elindult a gyors jelentési szezon dömping, és a nagy bankok azok viszonylag nagy általánosságban elmondhatóan erős számokat publikáltak, amit a bankválságnak a tükrében egy nagyon pozitív dolog. Főképp a nagybankokkal érdemes itt foglalkozni, hiszen őrejük sokkal nagyobb figyelem, sokkal nagyobb figyelem lehet rajtuk itt a következő időszakban is. Egyrészt ugye a 2008-2009-es válságot követően a nagybankokat azt sokkal jobban elkezdték monitorozni a jegybankárok, sokkal komolyabb kockázatfelmérés van náluk, és azzal, hogy megszilárdították az amerikai bankrendszert, ebből a nagybankok tudnak profitálni, és az látszik, hogy ebben a jelenlegi helyzetben is, amikor a kisebb bankok, ahol nem annyira célos, ha lehet így fogalmazni, a kockázatkezelés, recsegnek, ropognak a modellek, addig a nagybankok esetében inkább pozitívumokat lehet felfedezni, már csak azért is, mert amikor egy ilyen bank pánik kialakul, akkor az emberek zöme inkább menekíti a pénzét a kisebb bankokból, a kisebb regionális bankokból, a nagyobb, biztonságosabb bankok felé, amelyből így a nagybankok tudnak profitálni. Ennek lehetünk most a szemtanúi.
És igen, de hadd vessem közbe, hogy azért betétkivonás azért történt a nagybankoknál is.
Volt rá példa, de nem minden esetben. Ugye a JP Morgan az kifejezetten pozitív volt erre vonatkozóan. A JP Morgan talán, amikor a bankválság kiobbant, ő is egy relatív erőt mutatott az összes szektortársával szembe, hiszen a befektetők elkezdték arra pozícionálni magukat, hogy a legnagyobb ügyfelek a pénzüket egy ilyen nagyon erős tőkehelyzetben lévő bankba fogják menekíteni. Úgyhogy ilyen szempontból én szerintem egyáltalán nem meglepő, például a JP Morgan, ő képes volt gyakorlatilag az egész bankválság okozta negatívumot lerázni magáról, és vissza tudott kapaszkodni azokról a szint, vagy azokra a szintekre, ahol érte ez a negatív sok.
Ha már bankokról beszéltél, akkor elképzelhető, hogy azért a banki részvények az év további részében inkább emelkedni fognak, vagy stagnálni? Mit gondolsz?
Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert egyrésztről a recesszió réma az folyamatosan fenyeget, és erre számítanak, vagy erre számít a piacnak egy jókora része, hogy a recesszió az előbb-utóbb meg fogja ütni a piacokat. Emiatt azért óckodnék attól, hogy azt merjem állítani, hogy a bankok azok jól fognak teljesíteni. Én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt évben, annak fényében, hogy a kamatok elkezdtek újból egy emelkedő pályára lépni, és a kamatmarzsok elkezdtek tágulni, a bankok irányába is volt egy pozitív szentiment, ami így a bankválság miatt jelentősen leromlott. Na most, emiatt én azt gondolom, hogy itt nagyon óvatosak lesznek a befektetők, nagyon-nagyon szelektívek lesznek ebben a szektorban. Az biztos, hogy az erős bankok, azok egy úgynevezett menedéket jelenthetnek majd. A kisebb regionális bankok, azok nagyon kockázatos befektetések lehetnek majd. Úgyhogy szerintem itt egy nagyon erős divergencia alakulhat ki inkább a szektort illetően.
A nagy bankok ezek szerint stabilabbak, de érdekes, ugye, hogy a Bank of America is 4000 embert elbocsájt. Tehát elképzelhető, hogy a banki szektorban is valami hasonló fog lejátszódni, mint a tech szektorban, hogy ott is komolyabb leépítések lesznek, vagy ez már egy folyamat, ugye ez már tavaly elkezdődött, idén folytatódik.
Én úgy gondolom, hogy ez egy folyamat. Ugye amikor a kamatok elkezdenek emelkedni, akkor általában a beruházási hit vagy lecsökken a reálgazdaságban, hogyha nincsenek adott esetben akvizíciók, vagy lelassul egyszerűen a tranzakciószám, akkor nem lesz annyi tanácsadóra, a bankára szükség. Ez egy természetes folyamat szerintem. Itt arra kell figyelni, hogy a Fed az mennyire fog kitartani a magas kamat politikája mellett, illetve a kvantitatív szigorítás mellett. Abban az esetben, hogyha ez a szigorítás, vagy ez a szigorú monetáris politika, ez úgy fog végbe menni, hogy egy komolyabb recesszió nem fog kialakulni a gazdaságban, akkor én úgy gondolom, hogy a bankok esetében nem lesz akkora mértékű az elbocsátási ütem, mint a technológiai szektorban. A technológiai szektor ilyen szempontból egy egészen más tészta, hiszen ott nagyon nagy növekedési sztorikról beszélhetünk, nagyon nagy veszteségtermelő cégekről beszélhetünk, nagyon-nagyon sok esetben, akik adott esetben akár több ezer alkalmazottal is operálnak. Ugye itt egy ilyen kisebb startup jellegű cégekről beszélünk, de akár a nagyobb technológiai cégeket is megemlíthetnék, akár egy Microsoftot, egy Googlet, vagy egy már nem is feltétlenül technológiai, de egy hatalmas cég, mondjuk egy Amazon, ott is azért több tízezres elbocsátások voltak már. Most éppen láttam egy kimutatást, nem olyan rég. Nagyjából tavalyi év óta már egy ilyen 300-350 ezer főnél jár a technológiai szektorban az elbocsátások száma.
Ennek ellenére ugye az amerikai munkaerőpiac nagyon feszes, ezért is mondja a Fed, hogy hát további kamatemelések elképzelhetők. Mit gondolsz, hogy a még mindig nem vagyunk a Teslánál, ne felejtsük azért el, szóval mit gondolsz, hogy inkább a recesszió félelme, vagy pedig a kamatemeléssel kapcsolatos várakozások mozgatják majd az amerikai piacot?
Én úgy gondolom, hogy első körben biztos, hogy a kamatemeléseknek lehet hatása inkább a piacokra, ugye a recesszió nak az árazása egy ideje azért már zajlik. A kötvénypiac nagyon masszívan arra pozícionált, hogy itt egy akár egy mélyebb recesszió is kialakulhat az amerikai gazdaságban, de akár Európában is. Úgyhogy egyelőre kívánnak a befektetők szerintem ezen a szinten, itt ezen a 4100-4200 pontos szinteken, itt az S&P esetében, hogy a Fed majd hogyan fog reagálni a következő egy-két kamadöntő ülésén. Nincs kizárva szerintem egyáltalán, hogy akár még 2-25 bázispontos emelést is látni fogunk a Fed részéről, aztán pedig a Fed egy ilyen kiváró pozíciót vehet fel, ahol meglátja, hogy a gazdasági folyamatok hogy fognak alakulni, és annak alapján fogja meghozni a következő döntéseit.
Tehát idén nem lesz kamatcsökkenés, úgy látod?
Hát én úgy gondolom, hogyha, sőt, inkább onnan közelíteném meg ezt a dolgot, hogy nagyon sokszor azt lehet mondani ilyen esetben, hogy tudja a Fed, és a piac azt pedig kövesse azt, amit a Fed szeretne csinálni, vagy a Fed csinál, hogy egy befektető miért vitatkozzon feltétlenül a Feddel, a Fed majd lép valamit, és akkor arra lehet majd utána lépni befektetési szempontból. Én úgy gondolom, hogy még a Fednél a döntéshozók se tudják azt pontosan, hogy mit fognak lépni a következő üléseken, hiszen az ilyen nem várt események, mint például itt a kisebb bankok csődjei március folyamán Amerikában, azért olyan események, amelyek adott esetben teljesen megváltoztathatják a véleményüket ezeknek a jegybankároknak.
Na akkor térjünk rá, vagy vissza ugye a Teslára. A Teslának a folyamatos árcsökkentések miatt ugye nagyon visszaesett a profitabilitása, és beszűkültek a marzsai, és a gyors jelentése után 10%-ot is esett a papír, miközben maga a gyors jelentés azért nem volt olyan rossz, tehát az eredmények nem voltak rosszak, a kilátások se, ugye az előző évhez képest minden szám növekedést mutatott, tehát valójában ugye ez megint egy ilyen pszichés történet, hogy valahogy úgy gondolják a befektetők, hogyha tovább csökkenti az árait, akkor hát az eredmények nem fognak javulni, bár éppen talán mai hír, hogy megint árat emelt a Tesla, de hát ugye ez a korábbi áremelésekhez képest azért nagyon csekély, és úgy láttam, hogy csak a nagyon drága autóknál tette ezt.
Nagyon érdekes dolog történik például a Teslánál, mert az egész autópiacon. Egyrészt a 20-as Covid krízist követően az elektromos autópiac az kapott egy nagyon nagy állami támogatást nagyon sok országban, nagyon sok kontinensen, azért, hogy itt az értékesítés az bedurranjon, és ez meg is történt. Most az elektromos autóknak az értékesítését nagyrészt Kína is tudta serkenteni, viszont az figyelhető meg itt az elmúlt időszakban, hogy különösen a kínai piacon az elektromos autó iránti támogatás az egyrészt kifutott, így pedig elkezdték a készleteket leépíteni a gyártók, és nincsen meg az a megfelelő kereslet, ami egyébként azt indikálna, hogy az elektromos autópiac az olyan hatalmas ütemben tudjon nőni, mint ahogy korábban prognosztizálták. Ez az egyik része. És akkor itt jön a képbe ugye az, hogy a Tesla-nál milyen folyamatok is zajlanak. Ugye a Tesla és egyébként Elon Musk is többször hangoztatta, hogy hajlandó a profitabilitást feláldozni azért, hogy ezt a növekedést, ezt a hatalmas növekedést ezt tudják tartani a következő években is, és a keresletet azt pedig úgy tudják kielégíteni, hogy alkalmazkodnak az árazásra. Most már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy napi árazása van a Teslának, vagy ha nem is napi, akkor heti folyamatosan változtatják az árakat, míg a konferencia híváson, talán héten volt, arról beszélt, hogy akár a következő időszakban árcsökkenés is jött. Most például az a legújabb hír, hogy a drágább modellek esetén megemelte az árait az Egyesült Államokba. Szóval eléggé kifürkészhetetlen ez, hogy éppen a Tesla mikor, milyen lépéssel próbálja serkenteni, vagy kevésbé serkenteni a keresletet. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes játék. És akkor itt jönnek képbe akár az európai gyártók, akik megpróbálják ezt a trendet követni. Nagyon nagy kérdés az tényleg, hogy akár Kínában, akár Európában, vagy az Egyesült Államokban is az elektromos autók iránti kereslet azhoz, hogyan fog alakulni a következő időszakban, már csak főleg azért is, mert hogy ezek az állami támogatások, ezek nagyon sok helyen elkezdtek kifutni.
Jó, hát a bankok után ugye elemeztük egy kicsit ugye az elektromos autós piacot is. A beszélgetésünk hátralevő részében egy kicsit ugye a jövőről kérdezlek. Én valahogy egy olyasmit olvastam, ugye, hogy elfogyott a lendület, jöhet a korrekció. Vajon a gyors jelentések azt tükrözik, hogy valóban elfogyott a lendület az eddigi gyors jelentések, vagy még erre nem tudsz következtetni azokból a gyors jelentésekből, amik eddig megjelentek? Van-e valami prognózisod a közeljövőre, mondjuk S&P esetében, ugye most azért 4100-4150 között ingadozik az S&P 500, vajon a következő fél évben hogyan alakulhat mondjuk ez a mutató, hogyha lehet egy ilyen prognózist kérni?
Én személy szerint annyira nem vagyok pozitív. Van egy ilyen nagyon kétirányú utca a részvénypiacok szempontjából. Egyrészt vannak azok, akik azt mondják, hogy az infláció, hogy elkezd betörni majd, illetve most már azért szépen elkezdett visszacsordogálni az Egyesült Államokba, úgy az majd egyébként hosszabb távon az amerikai részvénypiacnak kedvező hatással lesz. Másrészt viszont itt a magasabb kamatok, illetve a lassuló gazdaság, vagy adott esetben a recesszió, az viszont folyamatosan ott fenyeget a piacok felett. És én inkább ezt a második véleményt osztom. Egyelőre azt lehet látni, hogy a fogyasztók amennyire csak lehet fogyasztanak. Volt béremelkedés is, ami ezt alátámasztotta, hogy tudjanak többet költeni a fogyasztók, hogyha kifejezetten most itt az Egyesült Államokról beszélünk. Ez nyilvánvalóan kedvező hatással van. Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ezeknek a hirtelen megemelkedett kamatoknak be kell ütniük, és úgy gondolom, hogy most, hogyha egy komolyabb profit recesszió kialakulna, akkor a részvénypiacnak nem ezeken a szinteken kellene kereskednie, hanem inkább a 3000 és a 4000 pont közötti sávban az S&P 500 esetében.
Vajon lesznek-e olyan szektorok, amelyek akár fölfelé, akár lefelé ki fognak lógni? Tehát és mi a véleményed ugye az osztalékpapírokról, amelyeket mindig felszoktak hozni menedékgyanánt?
Hát egyrészt azok a részvények, akik magas szabad cashflow áramlással rendelkeznek, szinte gazdasági ciklusoktól függetlenül, azok én úgy gondolom, hogy menedékeszközként szolgálhatnak.
Ilyenek a gyógyszer, milyen szektorokról beszélünk?
Hát egyrészt akár a gyógyszerszektor, vagy a nem tartós fogyasztási cikkek szektora. És speciál, amit például nagyon szeretek, hogyha mondjuk egy-két céget ki lehet emelni. Van például egy sörgyártó, a belga AB InBev, aminek a papírjaival akár Amerikában, illetve Európában is kereskednek. Úgy gondolom, hogy például hogy ilyen jellegű papírokra, vagy ilyen termékekre mindig lesz kereslet, folyamatosan lesz sörértékesítés, de akár egy Coca-Cola-t, vagy egy Pepsi-t is felhozhatnék. Tehát úgy gondolom, hogy ezek olyan befektetési lehetőséget nyújtanak egy befektető számára, amelyek menedéket nyújtanak, hiszen ezeket a termékeket így fogják fogyasztani. Másfelől pedig nagyon sok alapanyag ára az leesett, és úgy gondolom, hogy hosszabb távon az is kedvező hatással lehet majd a marzsokra ebben a szektorban.
Köszönöm a beszélgetést Bukta Gábornak, a Concord részvényelemzőjének. További kellemes napot kívánok neked, vagy kellemes hétvégét is.
Köszönöm szépen, és a hallgatóknak is jó hétvégét kívánok.
A műsor végén felhívom figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak, aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Kalocsai Mihály működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető M5 Pál. Kellemes hétvégét kívánok valamennyi hallgatónknak.